Legdrágább kincsünk a Szent Mise. Horváth István atya előadása a Szent Mise történelmi, teológiai és lelkipásztori áttekintéséről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, kedves hallgatóim, István atya vagyok. Legutóbb a Szent Mise lelkipásztori áttekintését kezdtük el, és az első részben az eukarisztikus jellegű vallásosság is a keresztény élet címszó alatt tárgyaltuk ennek a résznek a teológiai tanítását. A második pont erről szól, hogy az egész keresztény élet középpontja maga a Szent Mise és a Szent Liturgia. Egyes katolikusok szemében, és számukat csak a Jóisten ismeri, a liturgia és az élet teljesen elkülönül. Másoknak a liturgia, vagy legalábbis a régi stílusú liturgia ünnepélyesebb szertartásával egy darab eszményített élet. Találhatnánk talán olyanokat is, akik azért járnak Szent Misére, hogy egy órácskára megmeneküljenek a mindennapi élet unalmától és egyhangúságától, a titokzatos csend és különös szertartások varázslatos légköre vonzza őket, a gregorián ének kifejezhetetlen szépsége és varázsa, vagy egy nagyszerű zeneszerző gazdag polifóniájának a beemelése egy tisztább, szentebb világba emelte őket is. Az efajta templomjárókat a liturgia megújított alakja egyáltalában nem vonzza, inkább talán taszítja. Hisz most, hogy a szertartás a népnyelvény szól, olyan liturgiával kerülnek szembe, amely nem azzal törődik, hogy vérmérsékleti szükségletet kielégítsen, hanem azzal, hogy a Krisztust hirdesse és a hitet táplálja. És ez a liturgia nagyon igényes. Talán itt azokra is utalhatunk, akik a vasárnapi szentmisét nem tekintik többnek, mint teljesítendő kötelességnek. Az ilyeneknek a vasárnapi templomba menetel ugyanannyi, mint a hétfői hivatalba menés. Mind a kettőt rutinszerűen csinálják, ugyanabból a kötelességérzésből, máskülönben a kettőnek kevés köze van egymáshoz, és hatásuk nem környezetében tekintendő, hanem úgy, ahogy azokat a mindennap élet diktálja, de szerencsére ezek nem keresztezik egymást. Az eukarisztia bemutatásában rejlő teljes jelentőség csak akkor valósul meg, ha egyetlen egységet alkot az élettel, ha a keresztény élet lecsapódása, sőt, sűrített alakja. A Szent Mise a keresztény élet kifejezésének van számba, és csak annyiban lehet annak koronája, amennyiben ki is fejezi azt. Csak akkor lehet új energiaforrás, új hajtóerő és új segítség, ha a keresztény élet forrása lesz, és így is fogadjuk. Talán ez a magyarázata annak, miért találunk az Ószövetségi írásaiban, vagy az újszövetségi írásokban, különösen az apostolok cselekedeteiben és az apostoli levelekben viszonylag kevés kifejezést és utalást az eukarisztiára. A hangsúly sokkal inkább a Krisztusban élt életen van. A keresztények buzdítására Szent Pál a példa, amikor így buzdítja híveit, a Filippi levélből idézünk, ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ő megalázta magát, engedelmes lett mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Hálás szívvel énekeljetek zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket Istennek, és semmit sem mondjanak vagy tegyenek másképpen, mint az Úr Jézus nevébe, hálát adva általa Istennek és az Atyának, ahogy a Kolosszai levélben is olvassuk összefoglalva. Testüket és vele együtt egész életüket, mint élő, szent és Istennek tetsző áldozatot ajánlják fel, ahogy a római levélben olvassuk, Csak kivételesen akadunk olyan kifejezésekre, amelyek bizonytalanul ingadoznak a szentség és az élet között, és láthatóan mind a kettőt magába akarják foglalni. Így például az első Péter levél második fejezet negyedik verse szerint a hívők csatlakozzanak szorosan Jézus Krisztushoz, hogy mint élő kövek épüljetek föl lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által, írja az apostol. Ilyen magatartással kell a hívőknek misére jönniük. Hit és buzgóság, vagy latinul fides et devotio. Ezzel a kifejezéssel jelöli a római kánon ezt a lelki magatartást. A hit a magától értetődő gyökér, de a gyökérnek ki kell hajtania a buzgóságban, vagy más szóval ki kell virulnia a szeretetben, írja Aquinai Szent Tamás ezt a szummában, ki is emeli, amikor Ágoston kommentálva azt mondja, a szent áldozat csak azokban fejt ki hatást, akik hit és szeretet által, latinul per fidem et caritatem, egyesültek Krisztus szenvedésével. Már Justinus vértanú idejében is világos volt, hogy ilyen buzgóságnak kell a keresztény lelkületet jellemeznie. Justinus apológiájában így írja le, hogy mi történik a keresztségben, felajánlottuk magunkat Istennek. Így a keresztségből eredő egész keresztény élet folyamára az Istennek való állandó önátadása jellemző. Valahányszor az eukarisztiát bemutatjuk, ez az önátadás mindig újra megvalósul egy szentségi aktusban. Beleolvad Krisztus önátadásába, amely megszenteli és meggyorsítja azt. Ez az eukarisztia igazi jelentősége. Az eukarisztikus áldozat egyedüli létoka tehát az, hogy az egyház mindig egyé válhasson fejének áldozatával. A jel és a jelzett dolog cím alatt a keresztény önfelajánlásról elmélkedünk. Az eukarisztia és a keresztény élet alkosson egyetlen egészet. Mégis meg kell különböztetnünk egyiket a másiktól. A két elem úgy viszonylik egymáshoz, mint a jel és a jelzett dolog. Aquinai Szent Tamás ugyanezt hangsúlyozta a felajánlott külső áldozat és a belső annak a jele, amellyel az ember felajánlja önmagát. Vagy egyszerű teológiai kifejezéseket élve, az Isten felé tartó keresztény élet magában véve nem a felajánlott áldozat, hanem inkább az áldozat jelképezi és megjeleníti a keresztény életet. Így hát, amint világosan mondja a teológia, a keresztény életben rejlő önfelajánlás ugyan nem tartozik az Isten tiszteleti cselekmény létrehozó elemekhez, de azért nem is pusztán alanyi igyekvés, amelynek semmi köze sincs a Szent Mise áldozat lényegéhez. Mert a keresztény önfelajánlás az Isten tiszteleti kifejeződést keresi. A keresztény élet ugyanis mindig és mindenütt Isten szolgálata és Isten keresése azon az életúton, amelyen Krisztus járt előttünk. Ez az élet olyan kifejeződést keres, amelybe mindig újra össze lehet foglalni majd, amelybe láthatóvá válhat majd Isten előtt és a hívek közösségében ez a felajánlás. Az egyház áldozatában találja meg ezt, ahol Krisztus saját áldozata jelenik meg. Kevés értelme lenne ennek az áldozatnak, ha nem lenne igazi jel, vagyis ha az Isten tiszteleti áldozat mögött nem lenne ott azoknak, vagy legalábbis azok egyikének önátadása. De nem csak az önátadása, hanem azok önátadása is, akik az áldozatot fölajánlják, tehát nem csak Krisztus önátadásáról van szó. Ez még az ószövetségi áldozatok esetében is igaz volt. Éppen azért a próféták sokszor dörögtek a belső jelentőséget nélkülöző külső áldozatok ellen. Minek nekem meg annyi véres áldozat, mondja az Úr. Jól laktam már kosokból készült égő áldozatokkal, és a hizlat borjak hájával. A kezetek csupa vér, mosdjatok meg és tisztuljatok meg, írja Izaiás könyvének első fejezetében. Annál inkább áll ez az új szövetségre. Szent Pál óvja híveit az új szövetségi szentségek félreértésétől, mintha önmagunkban elégségesek lennének, példagyanánt idézve nekik, mi lett annyi izraelita sorsa a pusztában, ahogy az első korintusi levélben olvassuk, mind megkereszteltek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki ételt ették, és ugyanazt a lelki italt itták. Ittak ugyanis a lelki sziklából, amely kísérte őket, s a szikla Krisztus volt. De a legtöbbjükben nem telt kedve az Istennek, ezért odavesztek a pusztában. Bizony, a belső magatartás hiány a külső jel értéktelen, sőt, hazugság, bármilyen szent legyen is az önmagában. Az ószövetségi nép jól tudta ezt. Tudták, a külső áldozat belső indítékok nélkül nem jut el az Isten szín elé, de szükség esetén a belső áldozat külső hiány oda jut. Ezért könyörög a Zsoltáros az 51. Zsoltárban így: áldozatom, ó Isten, a töredelmes lélek. És a három ifjú a tüzes kemencében imádkozhatta, hogy töredelmes lelkük van, alázatos szívük van, halni készségük legyen Isten előtt elfogadott áldozatuk, ahogy Dániel könyvében olvassuk. Ezért került bele, imájuk már, egészen korán a liturgia története során az ordó misszébe. Amint az áldozati adományok előkészítésének lezárása is megmaradt a megújított 69-es misszáli románumban is, végső soron ez a lelkület számít az Isten előtt és minden külső áldozatnál előbbre való. Szent Ágostont annyira foglalkoztatta az áldozatnak ez a jelentése, hogy amikor végre az áldozat meghatározására került a sor, teljesen kihagyta a jelet, és csak a jelzett dologról beszélt. Számára így az áldozat az a cselekvés, amely által az ember szent szövetségben csatlakozik az Istenhez. Így ír Szent Ágoston az Isten Városa című munkájában a 10. fejezet 6-ban. A keresztény szeretet és könyörület minden műve, az önlegyőzés, minden cselekedete áldozat, és ebben az értelemben maga az egyház is áldozati adománnyá válik Ágoston szemében, mint az Istent kereső emberek közössége. A 20. fejezetben, Isten városában így ír: az egyház önfelajánlásának tanítója és mintája feje Krisztus. Ágoston tehát átlósan ellenkezik minden olyan felfogással, hogy az Isten tiszteleti áldozatnak saját abszolút értéke van. A klasszikus protestantizmus nem csak hogy nem ismeri a tulajdonképpen értelembe vett Isten tiszteleti áldozatot, hanem ki is zárja az egyházi szolgálatból a tisztán belső áldozat javára. Ez végsőkig vitt spiritualizmus. De amint láttuk előbb, visszahallás volt annak a kornak liturgikus gyakorlata ellen, amikor az istentiszteleti áldozati tárgyat és az abszolút hatásba vetett hitet babonás méreteket öltve elfogadták. És a visszahatás még ma is él, bár a visszaélések már nem léteznek. Amint Peter Brunel érvel, Krisztus áldozatának anamnézisét nem szabad összekeverni a saját áldozatunk felajánlásával. Érdekes viszont, hogy akármilyen bizalmatlanok is a protestánsok az emberi lélek képessége iránt, ők sem tudják elkerülni a hívők önfelajánlásának, mint a kereszténység egyik alapkövetelmények a hangsúlyozását. Általában ez az önfelajánlás nem fejeződik ki egyházunk mindennapi liturgiájában, de ha igen, mint egyes agendákban, ott a hívek hivatalosan előírt vagy ajánlott anyagi adományai csupán jelképes önfelajánlások. A keresztény élettel járó önfelajánlás elsődleges istentiszteleti kifejeződése maga az eukarisztikus áldozat. Az eukarisztiát éppen azért bocsátotta rendelkezésünkre Krisztus, hogy ezt az önfelajánlást kifejezze. Krisztusnak a szentmisében újból megjelenő tiszta áldozata, mint az egyház áldozata, saját önátadásunknak a jele kell, hogy legyen. Minden áldozatnak, még az egyház eukarisztikus áldozatának is jelszerepe van. Mint a skolasztikusok mondták, minden áldozat a jel fajában talán tulajdonképpen beletartozik abba a jelzésbe, amit latinul így fejezünk ki: est in genere signi. Az áldozat lényegével jár, hogy megfoszt valakit valamitől, azért, hogy az illető alávetettsége jeléül bemutassa az Istennek. Az a gondolat, hogy maga is fölajánlás kegyessé teheti, vagy kiengesztelheti az istenséget, csak később belopózó torzulás lett. Akinek világos fogalma van az Istenről, annak maga az adomány felajánlás soha nem lesz több, mint jel. A gyümölcsök vagy a virágok zsengének a felajánlása, az oltárról fölszálló tömjénfüst, a kiontott vér, mindez csak jel lehet, csak jelnek szabad lennie. Jelzi, hogy az ember minden tulajdonságával együtt az Istené, alá van vetve parancsainak, elismeri és elfogadja azt a viszonyt, ahogy ezt Malakiás könyvének első fejezetében írja, az áldozatot az adóval hasonlítja össze, amelyet az alattvaló urának ad. Csak nemes, hibátlan adományt ajánlhatunk föl a fejedelemnek. Az új szövetségben Jézus élete az Atya tökéletes szolgálata és megdicsőítése volt. Csúcspontja, foglalata, vérének és életének odaadása a kereszten. Ez az odaadás, ez a mindhalálig való engedelmesség életének és művének óriási jele lett. Jel és jelzett dolog ebben az esetben olyan tökéletesen egybeesett, hogy csak nehezen tudjuk megkülönböztetni őket. Ettől fogva a kereszt a látható kifejezés, amely jelzi, hogy Isten megkapta az őt illető dicsőséget, és Krisztusban új, örökké tartó szövetség jött létre. Már most joggal fölvethetjük a kérdést, miért ne lehetne a megváltó teste és vére az ő saját önátadásának döntő jele, saját magunk önátadásának a jele is egyben. Az Úr vacsorája című művében Allen azt mondja, ahol előterjesen állítja az eukarisztia áldozati jellegét, egy másik érdekes megoldás vetve föl, bár elismeri, hogy ez nem döntő jelentőségű, szerinte Krisztusnak az eukarisztiában megjelenő áldozata elsősorban és legfőképpen a kiengesztelődés áldozata. Ez az igazi, legelső jelentése. De az utolsó vacsora rendelésének még egy másik oka is van. Jézus kiemelkedő példát kívánt hagyni választottainak. De, mondja Almen, gyöngességünket tekintve erről mi csak bizonyos tartoskodással beszélhetünk, máskülönben csak csupán romantikus hősiesség példája lenne, amelyet egy kevés ész és egy kis okosság, egy kis félénység könnyen elfújhatna. Jézus önátadását a miánk sohasem közelítheti meg. De eszmény, amely felé törekednünk kell, eszmény, amelyet naponta elismerünk, amelyből bátorságot merítünk, még ha a folyvást nagyon messze vagyunk is tőle, és gyakran hűtlenné is válunk. Kihívás az igazi keresztény erkölcstan számára. Századokon végighangzó hívás, kövess engem. És az Istenember egyedülálló példája ez. Ezt a hivatást fordította le emberi kifejezésekre, amikor leszállt közénk az első szent éjszakán, és emberré lett. A sasmadár csalogató hívása, amint széttárja szárnyait, és hívogatja fiait, lendüljenek az ég felé az ő tollain, ahogy ezt a másodtörvénykönyv 32. fejezetében olvassuk. Egy kedves szókép, és mégis milyen mélyen kifejezi azt a hívást, amit az Isten int és közvetít az ő követői felé. Az egyház áldozatának az eukarisztiában tehát igazán jelnek kell lennie, amellyel kifejezzük és megújítjuk saját önátadásunkat. Nem elég hát azt mondani, mintha néha mondjuk is, hogy önmagunkat is ajánljuk fel a misében, és egyesítsük Krisztus áldozatával a mi áldozatunkat, mint a két különböző és különálló független áldozatról lenne szó, nem pedig a jelről és a jelzett dologról. Ha a Szent Ágoston követve néha csupán a jelzett dolognak adjuk az áldozat nevet, tudnélik a keresztény szellemben elviselt viszontagságnak és az imában ágyazott jótetteknek is, akkor tisztába kell lenni vele, hogy a metaforikus beszéd az csak az említett dolgokra vonatkozik. Igazából meg lehet tűrni a teológiában, de ez a kifejezés nem pontos. Kedves testvéreim, kedves hallgatóim, elérkeztünk a harmadik nagy fejezethez, a titok fájtla vagy látható bemutatás címéhez. A következő szentmiséről szóló tanításban innét folytatjuk.
Szent szeretet, szűz szeretet, ünneplő, derűs szeretet, kiben nincsen semmi bűn, de minden örömöt ismer, ismeri megcsókolni Istent bizalommal, mindig hűn. Hol ez megvan, mi hiányzik? S kiben nincs meg, legyen bárki egyenlő a senkivel. Szeretetben lesz a lélek arája az Istenségnek, s Krisztusával egybe kell. A szeretet fut lihegve, soha se lankadt futó kedve, egyre-egyre sebesebb. Mégis későn ér, úgy érzi, mert mindig késő elérni, ami után úgy eped. Szent Bernát az isteni szeretetről.
Szeretnéd nélkül leélni, de tudod, nem lehet. A szenvedés veled fog járni, amíg csak élsz, elfogadhatod keresztet, mit Jézustól kapott a szíved. Nézheted unottan mások könnyeit, le is téheted részvétet kín bilincseit. Elmehetsz a szenvedő mellett, s aztán gyorsan elfelejted, hogy van szíved, van erőd, hogy mások könnyét letöröd. Sötét ködbe vész, nincs út, nem látod, merre mész, nincs szív, melyre dobbanhatna szíved. De életed, ne hagyd, hogy szétulja a kétség, tudod, van remény, Jézustól mindig jön segítség, nézz körül, hol segíthetsz. Két karoddal átölelhetsz, mosolyod, mi ráfelel, hidd el az égig emel. Jézustól kaptad a könnyeket, hogy megtisztítsanak. Jézustól kaptad a keresztet, hogy bátran elfogadnád. Hogy megtisztítsanak. Jézustól kaptad a keresztet, hogy bátran elfogad, mert Jézushoz hív, hozzá emel, Jézushoz vonz a szenvedés. A porba sújt, kiüresít, próbára tesz, de megtisztít a szenvedés.
Reményik Sándor, tündérfok. Az életednek van egy titkos csúcsa, mely rejtve őrzi boldogságod. Egy sziklafok, ahonnan te az élet töretlen teljességét látod, hol imádkoznál hosszan térden állva, mert onnan végtelen a panoráma. Az életednek van egy titkos csúcsa, körös körül őserdő, ősbozót, keresztül kasul vágtató csapások, a sok hamistól nem látni a jót. Isten előre ment, a csúcson vár be. Csak az a kérdés, oda találsz-e? Az életednek van egy titkos csúcsa, hová a mélyből kibukkan fejed, s a szépség minden gazdagsága fénye megáldja a két csodálkozó szemed, hol tiszta vagy, mint a kristálypatakok, s megnyitott szíved, mint egy ablakot. Az életednek van egy titkos csúcsa. Vezetnek hozzá szent véletlenek. Jaj, hogy leszállni kell, jaj, hogy nem adhatsz a pillanatnak örök életet, s botlasz újra sok rögös, buta úton. De mindegy. Egyszer fenn voltál a csúcson.
Parancs János, mégis, mintha csak átutazóban, időlegesen megszállva egy-két napra egy olcsó vidéki szállodában, úgy élek itt, mintha csak ide vetődtem volna, s valami csatlakozásra várnék, ami egyre késik, tényfergek a hajnali ködben, kiismerhetetlen torlaszok, csapdák és indulatok között, meg-megújuló reménykedéssel, mégis az emberi mértékkel mérhető élet valahol itt lapulhat karnyújtásnyira tőlem.
Jézust adja neked. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.